Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 168. dicséret első versét énekeljük. A 168. dicséret így kezdődik. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Elfoglalva a 274. dicséret első kettő versét énekeljük. A 274. dicséret így kezdődik: ki Istenének átad mindent. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordítsd felém füledet és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Úr Jézus Krisztus, mi is hozzád menekülünk, hisz te vagy a mi sziklánk, te vagy az, aki ráállva az életünk stabillá válhat, és te vagy, aki az élet mindennapi gondjai, problémái, terhei közepette tud nekünk erőt adni, sőt, te vagy az, aki leveszed ezeket a terheket rólunk, fölszabadítasz egy új és más életre. Köszönjük, Urunk, hogy nem kötelező már összeroppanni a bűnök, a terhek alatt. A gondok sem kell, hogy agyon nyomjanak minket, mert te azért jöttél, hogy megkeress magadhoz öle, és ezeket leved rólunk. Sőt, azt kéred, hogy vessük rád minden gondunkat, mert neked gondod van mindazokra, akik a tieid, akik hozzád jönnek. És Urunk, így jövünk hozzád. Te tudod, mi van a mi szívünkbe, hányszor mi is félünk, aggódunk, amikor olyan élethelyzetekbe kerülünk, ahol nem hívő emberek vesznek körül minket, vagy valakikről, vagy valakik felől rossz híreket kaptunk. Úgy vagyunk, mint a damaszkuszi gyülekezet tagjai, hogy félünk, mert csak a rosszat látjuk, és nem vesszük észre, ha te már elkezdtél munkálkodni. Olyan gyakran nem hisszük, hogy neked van hatalmad az életeket megváltoztatni. És Uram, add, hogy ezért tudjunk mi is munkálkodni. Legyünk olyan engedelmesek, mint a te eszközeid voltak a első keresztények között, akik, ha megszólítottál, azok mentek oda, ahova küldted, és akár mint Fülöp, hogy egyetlen emberért elment a járatlan gázai útra, Uram, add, hogy mi is tudjunk akár egyetlen emberért elmenni, vele beszélgetni, Uram, mert sokszor a beszélgetés által szólítod meg a másikat, és így beszélgess velünk, és hogy tapasztaljuk meg, hogy most itt vagy, és egyedül hozzánk szólsz, úgy, ahogy megszólítottál sok embert, Mózest, vagy a samáriai asszonyt, és Uram, ebben a beszélgetésben új életet nyert, és fölragyogott előtte a te lényed, és megtudta, és hittel fogadta, hogy te vagy a világ megváltója, te vagy az ő személyes életének a megmentője, ad, hogy így ismerhessünk meg mi is, és tudjunk leborulva magasztalni, dicsőíteni. Kérünk így, szent lelked által tölts fel minket igével, üzenettel, élettel, kegyelmeddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének 10. versétől a 19. vers első feléig. Tehát Isten igéje, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből szól most hozzánk, a 10. verstől kezdődően a következőképpen. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról. Mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. És mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba. Rátette kezét, és ezt mondta, Atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Az elmúlt fejezetekben láttuk azt, hogy voltak hatalmas evangelizációk, olyan alkalmak, amikor sok száz és ezer ember hallgatta, ahogy az apostolok hirdették az igét, és hitre jutottak, új emberré lettek, Jézus tanítványaivá váltak. Vagy akár Samáriában. Azok az emberek, akik Fülöpöt, aki nem tartozott a 12 közé, de ő is szent lélekkel és hittel teljes ember volt. Ő is sok száz meg ezer embernek hirdette Isten igéjét, mutatott rá arra, hogy Jézus a Krisztus. Azonban nem csak ilyen tömeg alkalmakat látunk, hanem az ige megmutatja nekünk, hogy Isten számára minden ember fontos, még az egyetlen egy személy is nagyon fontos. Igen, ebben a könyvben, mintha látnánk az Úr Jézus példázatának a megvalósulását, amikor ő arról beszélt, hogy ő olyan, mint a jó pásztor, sőt, ő a jó pásztor, aki utána megy az egyetlen elveszett báránynak is. Ott hagyja, ha kell, a 99-et, és nem nyugszik, amíg azt az egyet, az elkóboroltat, az elveszettet meg nem találja, és vissza nem tudja vinni. És valami ilyet láttunk Fülöpnél is, ott hagyta a 99-et, a jól működő samáriai gyülekezetet, és utána ment az egynek, a szerecsen főembernek, aki az ő beszélgetése, bizonságtétele, ige magyarázata által meglátja, hogy Jézus a Krisztus, és új életet kap, és olyat, amivel addig nem rendelkezett. Hiszen annak a történetnek a végén azt írja Lukács, hogy amikor megkeresztelkedik, és megvallja, hogy hiszi, hogy Jézus Isten fia, akkor eltávozik Fülöp tőle, maga marad, és örömmel folytatja az útját. Tehát Lukács azért írja ezt így le, és hangsúlyozza, hogy örömmel folytatta az útját, mert addig annak az embernek nem volt öröme. Az egy lelki sérült ember volt, sőt fizikai sérült, és nem volt öröme. De amikor Krisztussal találkozik, a vele való találkozás, az, hogy neki már van megváltója, az, hogy őt a lelki sérültet is szereti Jézus, és életét adta érte, ez olyan örömmel ajándékozza meg, amilyen örömmel addig nem volt. Igen, Krisztusban azt kapjuk, amit addig nem tudtunk megszerezni, amivel nem rendelkezünk, ami nincs. És megy tovább ennek a könyvnek a története, és ismét azt látjuk, hogy Isten Jézus Krisztus által egy ember után megy. Annyira fontos neki az egy ember. Ugye a szerecsen főember az elfelé távolodott Jeruzsálemtől, ez a Saul pedig egy olyan ember, akinek tele van a szíve gyűlölettel Jézus és az ő tanítványai iránt, és azért indult el, hogy összeszedje ezeket az embereket, hogy befejezze ezt az egészet, hogy szűnjön már meg a Jézus nevére való hivatkozás, felejtsék el az emberek, oszoljon föl az a közösség, ami Jézus nevében összejön. Ezen fáradozott Saul. És egyszer csak megjelent neki Jézus, megállítja őt az útján, és az az ember, aki tele volt önbizalommal, majd én megmutatom, aki nagyon magasan érezte magát, tele volt hatalommal, hisz a főpaptól kapott felhatalmazást, és úgy gondolta, hogy majd sok embert ő fog rabláncon vezetni Jeruzsálembe, és Jézus leszállítja a lováról. Nem gondolta volna, hogy egy pillanat alatt megváltozik az élete. Nem gondolta volna, hogy egy pillanat alatt a magasból a mélybe fog zuhanni, hogy összetörettetik az élete. Igen, összetörettetett ott az élete. Egy nagyon magabiztos karrier karrierista fiatalemberből néhány pillanat alatt egy sérült ember lesz. Összetört az élete. Miért? Hiszen elvesztette a látását. Lezuhant a lóról, a porba került, elveszíti a látását, azt sem tudja már, hogy merre kell menni, rá van utalva a körülötte levő emberekre. Eddig ő határozott meg mindent, hozzá igazodtak, ő ment az élen, és most el kell fogadnia, hogy rászorul mások vezetésére. És van, amikor Isten így szólít meg minket, megengedi, hogy összetörettessünk. Sőt, talán ő van benne az összetörettetésbe, mert előtte nem akarjuk hallani. Olyan büszke, kemény a szívünk, és nem akarjuk meghallani az ő szavát. Majd mi nagyon értjük az életünket, mindent megoldunk, elérjük a céljainkat, és közben Isten szól, hogy rossz irányban mész, állj meg! Saulnak is szólt István által, de ő nem állt meg. Még nagyobb lendületet vett, és ez a lendület oda vezetett, hogy belerohan az elé álló Krisztusba, és összetörik az élete. De az összetörettetésből az Úr mindig jót hoz ki. Tulajdonképpen ott indul el valami, ahol a szív összetöretik. Nem kell mindig fizikailag összetörnünk, de a szívünknek össze kell. És a szív összetöretése az olyan, mint a szántás. Azt teszi a földet jó talajjá. A felszántott föld tudja majd befogadni igazán azt a vetőmagot. És amíg nincs a szívünk összetörve, amíg büszke, amíg azt akarja megmutatni, hogy ki vagyok én, addig nem képes befogadni Isten igéjét. Hallgathatom én reggeltől estig, de a kemény szív nem tudja befogadni. Hányszor olvassuk Izraelről, sőt még a tanítványokról is, hogy kemény volt a szívük, és azért nem értették Jézust. Nem tudtak hinni az ő beszédében, mert kemény volt a szívük. Kellett valami, ami azt összetöri. Vagy gondoljunk Péterre, aki úgy gondolta, hogy különb a többi tanítványnál, és ő helyt tud állni, ő meg tud Jézus mellett maradni, ő hűséges lesz, még ha fenyegetik az életét akkor is, akár börtönbe megy, akár meghal Jézusért, és mi történik, egy tűz mellett töretik össze a szíve. Tűz mellett szántódik föl a szíve, amikor eljut oda, hogy megtagadta a mestert, és sír fölötte, zokog, mert rádöbben, hogy megmondta az Úr, hogy meg fogsz tagadni háromszor. És ott törik össze a szíve, és majd amikor az Úr Jézus megkérdi háromszor, szeretsz-e engem, akkor kezd gyógyulni, már akkor nincs büszkeség, már nem mondja, hogy ő hogy fog kitartani, hanem egyszerűen engedi, hogy Krisztus munkálkodjon benne, kezdjen vele valamit. És ez a csodálatos, hogy még egy ilyen embert is az Úr össze tud törni, és újjá tud formálni, mint ez a Saul. Igen, sok ilyen ember van, akiről a környezete nem is gondolja, hogy még megváltozhat az élete, még lehet belőle ember. És bevezetik Damaszkuszba, és azt látjuk, hogy amíg őt bevezetik, meg eltöltött 3 napot, az Úr nem hagyja őt magára. Talán Saul úgy élte meg, hogy ott az úton megszólít Jézus, aztán itt hagy magamra. Nem, azt mondta, hogy menj, majd bevezetnek Damaszkuszba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. És az Úr már munkálkodik. A Filippibeli levélben írja Pál apostol, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az befejezi, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Az Isten elkezd bennünk munkálkodni, azt nem hagyja abba, nem hagyja félbe, nem hagy magunkra, hogy eddig elhoztalak, és most már old meg tovább valahogy. Készíti Saul számára a megoldást. Készít valami újat. Ő még nem tudja, mi lesz az, bár majd a három napi imádság alatt, az összetörettetés alatt, amikor kiönti az Úr előtt a szívét, és azt a Jézust, akit addig üldözött, azt segítségül hívja, az Úr kijelenti neki, hogy majd jön egy tanítvány, és ráteszi a kezét, lehull a szemedről a hályog, az a pikkely, és újra látsz. És az Úr munkálkodik egy damaszkuszi tanítvány életében is. Alkalmassá teszi őt erre a szolgálatra. Alkalmassá teszi arra, hogy foglalkozzon Saullal. Mert a mi alkalmasságunk az nem magunktól van, mondja szintén Pál, hanem az Úrtól. Magunktól nem vagyunk alkalmasak arra, hogy az élet mélységeiben járó embereket oda tudjuk segíteni az Úrhoz. Nem vagyunk alkalmasak, hogy az összetöretett életű embert tudjuk lelki gondozni. Tudjunk neki olyan útmutatást, tanácsot adni, ami segít, ami gyógyítja az életét, ami fölragyogítatja előtte a Krisztus. Az Úr tesz alkalmassá. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás, az Úr megszólította őt látomásban. Nem sokat tudunk erről az Anániásról, szinte csak a nevét és azt, hogy Damaszkuszban él, ugye egy ma is létező város területén élt. Nincs leírva, hogy ő lett volna a gyülekezetnek a vezetője, csak annyi, hogy tanítvány. És ennél több, jobb jelző nem is kell. Az Úr Jézus maga mondja róla, hogy ez az Anániás nevű ember, ez az én tanítványom. De most, amikor ezt halljuk, hogy tanítvány, akkor ne a 12 apostolra gondoljunk. Nem úgy tanítvány, mint ők. Nem tartozik bele abba a csoportba. De mégis tanítvány, mert átadta az életét Jézusnak, és innentől kezdve Jézustól tanul. Az ő tanulója. Sőt, eljön az idő, hogy ebből a tanulóból tanító lesz. Mert minden hívő embernek tanítványjá kell formálódni. Ez az első. Tanítványnak lenni. Nem csak annyi, hogy hívő vagyok, templomba járok, tanítványjá akar tenni az Úr. Erre hív el, hogy legyetek a követőim a minden napokban, igazodjatok az én szavamhoz, és éljetek úgy, ahogy én éltem, és mutatom a számotokra. De még ez sem megállás, mert azt akarja az Úr, hogy a tanítványból legyen tanító, aki másokat tanít a hit dolgaira, aki másokat tud oda vezetni Krisztushoz. Tehát ahogy Fülöpöt elküldte az Úr, az etióp főember után, és egy személyben kellett vele foglalkozni, úgy most Anániásnak is az a feladata, hogy egyedül Saullal foglalkozzon, hogy beszélgessen vele, hogy vigye az üzenetet, vigye az Úr bátorító, reményt adó, előremutató üzenetét, azt, hogy az Úrnak terve van veled. Tulajdonképpen ez lesz az üzenet, hogy terve van az Úrnak veled. És ma is a tanítványoknak ezt kell tovább menni. Sokszor nagy dolgokról álmodozunk. És az ige azt mondja, hogy menj, és beszélj azzal az eggyel. Menj el a szomszédhoz, az ismerőshöz, sőt itt kihez kell elmenni? Az ellenséghez. Ahhoz az emberhez kell elmennie Anániásról, Anániásnak, akiről az a információja, hogy gyűlöli Jézust, hogy rosszat tesz Jézusnak a tanítványai ellen, a keresztjének ellen, és ide is azért jött, hogy elfogja azokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ha ennyit tud róla, csak rosszat. Hogy ez az ember nekünk árt. És azt mondja Jézus, hogy na, menj el hozzá. Menj el hozzá. Az Úr megszólította őt látomásban. Ez lehet, hogy imádság közben lát egy látomást, lehet, hogy éjjel, alvás közben, álomban látja ezt a látomást. Pontosan nem tudjuk, de az, hogy így szól majd az Úr, hogy kelj fel, menj el abba az utcába, ez azt jelzi, hogy lehet, hogy aludt. És akkor megérti, hogy az Úr üzen, megérti, hogy mi a feladat, akkor igen, fel kell kelni. Fel kell kelni. És Anániás egy olyan tanítvány, aki az élete minden helyzetében figyel fölfelé. Rezonál az Úrra. Nem azt mondja, hogy most nincs Isten tisztelet, meg már elvégeztem a csendességemet, és most a saját ügyeimet intézem, most nem érek rá arra, hogy halljam, mit mond Isten, hanem ez mindig megszólítható. Ez az ember mindig megszólítható. És amikor az Úr szólítja, válaszol, itt vagyok, Uram. Itt vagyok. Kész vagyok, hogy tegyem, amit mondasz. Itt vagyok, rendelkezésedre állok. Rendelkezz velem, legyen a te akaratod szerint. És kész vagyok azt az akaratot megcselekedni. De ehhez az kell, hogy a saját elképzeléseit félretegye. Lehet, hogy ez az Anániás fáradt volt. Aludt, és egyszer csak az Úr szava fölébreszti, és Anániás félreteszi, hogy én most aludni akartam. És kész arra, hogy befogadja az Úrnak az üzenetét. Itt vagyok, Uram. Tulajdonképpen ez a hívő ember alapállása. Ki tudja mondani, itt vagyok, Uram. Mindig a te rendelkezésedre állok. Ebben a megnyilvánulásban benne van, hogy az első keresztények valóban hitték, hogy Jézus Úr, Kyriosz, ő pedig szolgák. Amikor így szól, hogy itt vagyok, Uram, ez gyakorlatilag a rabszolgának a forma beszéde. Amikor a gazda megszólítja a rabszolgát, akkor azt mondta, itt vagyok, Uram. Itt vagyok azért, hogy megtegyem a te akaratodat. Parancsolj, és én megyek, és teszem. Na ez a hívő ember alapállása. Hogy itt vagyok, Uram, szóltál, parancsolj, és megteszem. És végig kell gondolni, hogy ott van ez a készség a szívünkben az Úr felé. Hogy látjuk-e, mit jelent szolgának lenni az Úr felé. Egyszer mond egy példázatot, Jézus, hogy van egy szolga, aki egész nap a mezőn dolgozik, és hazajön, és akkor fölteszi a kérdést, a tanítványt, most mit gondoltok? Egész nap dolgozott, hazajött, és akkor majd a gazda fog neki vacsorát készíteni? Meg megmossa a lábát? Nem! Mert a szolgának az a dolga, hogy mindenütt a gazda rendelkezésére álljon. Hiába dolgozott reggeltől estig a mezőn, ha hazajön, bizony még neki kell megkérdezni, hogy gazdám, mit kérsz vacsorára, és ezt el kell készíteni. Hát ez a hívő, ez a tanítványi hozzáállás, hogy bármikor szól az Úr, akkor nem azt mondom, hogy Uram, letelt a munkaidőm, vége az Isten tiszteletnek, innentől tovább én már nem vagyok keresztény, hanem azt jelenti, hogy Uram, bármikor szólsz, én vagyok a szolga, és készen állok arra, hogy akaratodat teljesítsen, megtegyem, amit mondasz. Az Úr megmondja, hogy mit kell csinálni, kelj fel, menj el. Tehát itt kezdődik, kelj fel, mozdulj meg, hagyd ott, amit eddig csináltál. Kelj fel az ágyból. Kelj fel a számítógéped mellől, a tévé mellől, vagy ki tudja honnan, mert most én akarlak téged munkába állítani. Ez itt kezdődik. Kelj fel, és menj el. Igen, el is kell menni. Megmozdulni, elmenni oda, ahova küldi az Úr. Mert vannak olyan esetek, amikor nekünk kell menni. Itt nem Sault vezetik Anániáshoz, hanem Anániásnak kell megkeresni a Tarzus és Sault. Ugye menj az Egyenes utcába, keresd meg Sault, akit Tarzusinak neveznek, mert íme imádkozik. Íme imádkozik. Elgondolkodtam azon, hogy leírja Lukács, hogy íme imádkozik ez a Saul. Hogy ez olyan nagy dolognak tűnik, hogy ez a Saul imádkozik. Hát eddig nem imádkozott? Hát rabbi, de hogy nem. Eddig is imádkozott. Eddig is. Nem volt ő istentelen ember, hát pont Istenért élt. Istennek szolgált. Hisz az, hogy farizeus és rabbi, az azt jelenti, hogy ő Istennek szolgált. Sőt, még a tanítványokat is Istennek való szolgálatból üldözte. Meg volt győződve, hogyha ő Jézusban hívőket börtönbe juttat, vagy kivégzésre segít, az Istennek tetsző szolgálat. Tehát ez a Saul imádkozott eddig is. Csak most már másképp imádkozik. És ez a lényeg, hogy másképp. Eddig elmondta a kötött szövegeket, eddig mindig ő volt a középpontban, a teljesítménye, hisz olvasunk mi egy példázatot olyan farizeusról, aki bemegy imádkozni, ott látjuk meg, hogy egy farizeus hogy imádkozott. Hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, megadom a tizedet, mindenből adok. Hú, mennyit imádkozom, mennyit böjtölök. Igen, eddig így imádkozhatott Saul is, hogy ő volt valaki az Isten előtt. Most másképp imádkozik, összetört szívvel. Most már nem azt mondja, hogy ki vagyok én, hanem most már látja, Jézus segítségére van szüksége. Most már segítségül hívja Jézus nevét. És már tudja, hogy neki az élete Jézus által állhat helyes mederbe. Jézus változtathatja meg az életét, csaphat neki új útirányt, új célt. Anániás azonban, amikor meghallja, hogy kihez kell menni, akkor ellenkezik. Nem hagyja meg őt, hogy azt mondja az Úr, hogy íme imádkozik ez a Saul. Biztos benne is az volt, hogy jaj, hát ez a Saul mindig imádkozik. Most mi a rendkívüli abba, hogy most ott Damaszkuszba imádkozik? És elkezdi mondani, hogy hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen, és Jeruzsálembe, és ide is meghatalmazást kapott, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Tehát úgy gondolja Anániás, hogy ez a Saul, ez még nem változhatott meg. Ő még azt a régi Sault látja. És nincs ott benne, hogy igen, ez már lehet, hogy más. Ha az Úr mondja, hogy imádkozik, akkor ez azt jelenti, hogy ez a Saul már más emberré lett. Ez a Saul már összetöretett. És összetöretettségében kiállt. És kéri az Úr segítségét. És meg kell azt látni, hogy az Úr Saulon nem úgy segít, hogy megjelenik neki, és visszaadja a látását, hanem Sault megtanítja elfogadni egy olyan embernek a szolgálatát, segítségét, akiben ő ellenséget látott, akit el akart pusztítani. Igen, Saulnak ebben az összetöretésben jön egy lecke, hogy most elfogadja egy keresztjén, egy Jézust megváltónak, messiásnak, elfogadó és tartó embernek a segítségét. És ez egy zsidó rabbi számára ez egy óriási dolog volt. Itt kezdődik az ő újjászületése, amikor elfogadja, hogy rátegye majd Anániás a kezét. Eddig csak azt tudta elképzelni, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. És most megtanítja az Úr, hogy csak akkor fogsz gyógyulni, akkor nyered vissza a látásodat, ha elfogadod a keresztényeknek feléd való szolgálatát. Ők közvetítik számodra az én hatalmamat és erőmet, kegyelmemet. Igen, ma is Jézus tanítványai közvetítik bele a világba az Úr Jézusnak a hatalmát, erejét. Igen, nekünk az a feladatunk, hogy ezt vigyük emberek felé, hogy Jézus által meggyógyulhatnak, hogy lehullhat a hályog a szemükről, mert addig, amíg nem ismerjük Jézust, és futunk a magunk útján, és szembe megyünk az Istennel, azért van, mert pikkely van a szemünkön, a hitetlenség pikkelye. És ez a pikkely, ez a hályog csak a Krisztussal való találkozás által hullik le. De ahhoz, hogy találkozzunk, lehet, hogy nekünk is arra van szükségünk, meg oly sokaknak, hogy valaki elvigye nekik az evangéliumot. És persze, a tanítvány számára is nagyon fontos, hogy higgye, hogy az Úr meg tudja változtatni még egy Saul életét is. Hogy igen, a Saulhoz hasonló emberek élete megváltozhat. Tulajdonképpen ezt kellene nekünk hinni, hogy nem a társadalmi változások hoznak igazi változást. Nem az, hogy mikor ki van a kormányon, hanem az, hogy az egyes embernek az élete, az evangélium hirdetése által mássá lehet. És ezt hisszük és belevisszük a világba, akkor lehet egyre több megváltozott életű ember körülöttünk. És majd aztán ő is megy, és viszi tovább, viszi másnak Jézus, mint ahogy itt is majd olvassuk, ha ugye a mai részben már láttuk, hogy Saul is alig, hogy átéli a kegyelmet, alig, hogy betölti a Szentlélek, hirdeti, hogy Jézus a Krisztus, hirdeti nekik, hogy Jézus az Isten fia. És elmondja, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Úr az ő életében. És ezt mondhatjuk el mi is, vihetjük tovább, adhatjuk át másoknak, akik még úgy látják, hogy az ő életük nem változhat meg. Pedig az Úr ma is hatalmasan munkálkodik. Olyan életek változnak meg a világban, amikről nem is gondolnánk, szenvedélyek rabjaiból lesz új ember, olyanokból, akik káoszt okoznak, akik verekednek, egymás életére törnek, és egyszer csak az Úr az ő kegyelmével belerobban az életükbe, és minden mássá lesz. És elmondja az Úr, hogy menj, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Ugye te még így látod ezt a Sault, hogy rosszat tesz, és ide is azért jött, hogy összeszedjen titeket. De én már kiválasztottam. Én már elkezdtem vele foglalkozni, munkálkodni az életével. Nekem tervem van vele. A választott eszközön, vagy az eredeti szöveg szó szerint edényt jelent. Választott edényem, egy edény az élete, az életünk, amit az Úr akar feltölteni új tartalommal. Mert eddig is tele volt ez az edény. De mivel volt tele? Gyűlölettel, öldökléssel, mások életére való vágyással. Tele volt azzal, hogy akkor leszek boldog, és akkor jutok előre, ha másokat eltaposok, eltávolítok. És azt mondja az Úr, ezt az edényt kiürítettem. Most már üres. Ott az összetöretésben kiürült ez az edény. És én új tartalommal töltöm fel. Mivel? Azt mondja, hogy újra láss, azért jöttem, és hogy megtelj szent lélekkel. A szent lélek lesz az új tartalom. És ezáltal Pál élete a Szentlélek templomává válik. Mi van a szívünkben, a lényünkben, milyen tartalommal vagyok én feltöltve, és az Úr azért küldi az igét, hogy ezt a régi tartalmat ki akarja törölni, ki akarja önteni a lényünkből, és újjal akar feltölteni, hogy újra láss. És mennyire szükségünk van, hogy újra lássunk. Mégpedig biblikusan lássuk saját életünket, meg ezt a világot. Hogy ne az szerint, ahogy a környezetünk, ne az szerint, ahogy a világ lát, ne úgy, ahogy a politika lát, hanem lássunk Jézus szemével. Hát milyen látása van Jézusnak? Hogy lát ő? Hát így, hogy ahol egy tanítvány semmi jót nem néz ki, ebből az emberből ott Jézus azt mondja, eszközöm, őt választottam, ő fogja vinni a nevemet. Hát kire bízza ez a Jézus a nevét? Hát egy ilyenre, mint ez a Saul. Egy ilyenre, amilyen én vagyok. Amilyenek mi vagyunk. Hát milyen csodálatos, hogy ennyire bízik bennünk, és ránk meri bízni a nevét. Hogy vidd a nevemet. Vidd azt az új életet, amit én veled megismertettem, és add tovább. És mi történik? Lehullottak a pikkelyek, és újra látott. És már másképp lát. Most már Jézus a Krisztusnak, a Messiásnak látja. Most már látja, hogy tényleg eljött a Messiás, és az nem más, mint a názáreti Jézus, és ez a názáreti Jézusban maga Isten jött erre a földre. Hát ez a legnagyszerűbb, hogy Isten jelent meg ebben a világban a Saulokért, a főkomornikokért, és minden bűnös emberért, betegért, nyomorultért, céltévesztettért jött, hogy általa visszatalálhassunk az eredeti rendeltetésünkben, az Istennel való kapcsolatban, a nekivel való szolgálatra. Ma az ember az Istennel való kapcsolatban lesz igazán emberré, és találja meg a rendeltetését. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk, hogy Te utána mész azoknak is, akik emberi szemszögből reménytelenek, akik elveszettek, akik elszakadtak a nyáj többi tagjától. Olyan jó, Uram, hogy Te nem csak tömegekben gondolkodol, hanem fontos neked az az egy, ember, akik mi is vagyunk. És utánunk jössz, megkeresel, és beszélsz hozzánk, üzenetet adsz a számunkra, és az olyan csodálatos, Urunk. És köszönjük, hogy Te egész másképp látsz, mint mi. Te nem azt látod, akik voltunk, hanem azt, akiké lehetünk a Te kegyelmed és szent lelked által. Ahogy Saulban sem már azt láttad, akit Anániás, hogy ez még rosszat tesz, ez még el akar minket pusztítani, hanem Te már azt a Pált láttad, aki majd viszi a nevedet három missziói úton keresztül az egész világra, aki majd szembeszáll a gonosszal, és megmer téged vallani mindenütt, és emberi életek rendeződnek általa. És köszönjük, hogy ránk is ránk bízod nevedet, és ad, hogy mi is úgy, mint Anániás, bátorodjunk meg, és menjünk ilyen egyszemélyes szolgálatra, és merjük elmondani, hogy ki vagy Te, merjünk rólad bizonyságot tenni, hogy legyen ott az a mentő szeretet bennünk, hogy igen, az a másik is megváltozhat. És add, Uram, hogy minél többek élete változzon a Te igéd és szent lelked által. Könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért. Kérünk, hogy nekik gyógyulást, hogy megerősödést, az, hogy meglássák benned az élet fejedelmét, fölismerjék, hogy a Te igéd, Uram, az igazi orvosság az életünkre. És könyörgünk, Uram, a gyászoló testvérekért, akik majd koporsó mellett állnak meg, hogy meglássák a Te halál fölötti hatalmadat, és benned és általad békességre jussanak. Mert Uram, Te tudsz igazán vigasztalni, Te adsz igazi békességet, Te adsz reménységet, Te törlöd le a könnyeket. Könyörgünk, Uram, a családokért, a gyermekekért, a szenvedélybetegekért, mindazokért, akik még nélküled élnek ebben a világban, hogy jól tudjuk közvetíteni a Te igédet, hogy a célba találjon az ő életükben, és megváltozzon. Hát, hogy higgyük, hogy Te tudsz ma is emberi életeket megváltoztatni, újjátenni. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, sötét a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 274. dicséret 4. versét énekeljük, Zenj hát az Úrnak. Thank you.
kérünk.